Tehát a preferencia alkalmazásokról fogok beszélni, az oda vezető útról. Igazából két abból a szemszögből is tudom mondani, mint felhasználó, tehát az LK Cloud egy felhasználója, illetve a CFK Csillagászati Intézetében, illetve fejlesztői szemszögből a másik oldalról, tehát a Wigner adatközpont data scientistjeként. Egy tartalomjegyzék, először is az előadás első részében a számítási környezeteket mutatok be különböző disziplinákból, főként csillagászatból és két élettudományi alkalmazást is bemutatnék. Bemutatom azt, hogy gyakorlatilag a felhasználói környezetek, amik elérhetők egy disziplina számára, különböző fejlődési utakon esnek át, és emiatt különböző módon lehet őket telepíteni. Aztán megmutatom azt az utat, tehát amit én is bejártam, hogy tudjam használni, tudjam értékelni azt a munkát, ami egy referencia alkalmazás kifejlesztéséhez kell, és tudjam élvezni a gyümölcsét, hogy tudjam használni őket. Aztán végül, mint felhasználó, mint fejlesztő, kitekintek, ez gyakorlatilag nem egy ígért megvalósítás, hanem inkább álmodozás jellegű. A csillagászatban minden nagyobb távcsőhöz, legyen az földi, legyen az űrtávcső vagy rádiótávcsőhöz, különböző műszeregyüttesek csatlakoznak. Általában, amikor építenek egy csillagászati infrastruktúrát, az építése párhuzamosan megkezdődik azoknak a pipeline-oknak a fejlesztése, amivel az adatokat kiértékelik. Egy példát hoztam erre, tehát az ESO-nak a távcsőegyüttesét mutatja ez a kép Chilében, az Atacama sivatagban, ott, ahol a légkör átláthatósága és a seeing nagyon jó, mutatja az adaptív optikai rendszernek a lézerét, és felsoroltam nem a teljesség igényével, de egy csomó műszer együttest, különféle spektrográfokat, különféle képalkotó rendszereket, amik erre a távcső együttesre telepítve vannak. Mindegyik műszerügyítéshez tartozik egy feldolgozási pipeline. A közös bennük az, hogy az ESO-nak szabványkönyvtárait használják. Itt mutatom a letöltési oldalt, tehát innen tudja egy felhasználó, egy csillagász letölteni az adatai kalibrálásához, redukálásához, feldolgozásához szükséges szoftverkörnyezetet, szoftvereket. Letöltés után általában saját gépére vagy tudja telepíteni. Szerencsés, hogyha Linuxot használ, sokkal egyszerűbb a telepítés, de a Mac-es felhasználók nagy száma a csillagászatban kikényszeríti azt is, hogy legyen Mac-es környezet ezekhez a pipeline-okhoz. Viszont például nekem volt ilyen esetem, hogy egy diák Windows-zal szerette volna használni ezt a pipeline-t, egyszerűen nem volt Linux-os gépe, és segítségemre jött a felhő, mert hogy a felhőben Linuxos instance-ra tudtam telepíteni ezt a feldolgozó szoftvert, és a diák Windows-zal, Remote Desktop alkalmazásával grafikusan el tudta érni ezt az alkalmazást. Más esetben Docker konténert készítettem ebből a pipeline-ból, ami azért jó, mert hogy egy kutatási csoport akkor a saját gépein tudja használni, de ugyanakkor gyorsan át tudja vinni mondjuk felhős alkalmazásra. Aztán persze egy idő után felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket az alkalmazásokat, hogyha már több gép is rendelkezésre áll esetleg a felhőben, felskálázni, gyorsabbá tenni a számolásokat. Aztán, hogyha egy csoport dolgozik, az is felmerül, hogy az erőforrásokat optimálisan kihasználják, tehát hogyan lehet megszüntetni az erőforrások felhasználását, és hogyan lehet gyorsan kiépíteni a szükséges pipeline-nal a szükséges erőforrást. Egy másik példa, ami egy gyűrtávcsövet mutat be. Itt modernebb telepítési lehetőség rendelkezésre áll. Nem nekem, nekünk kellett készíteni a Docker konténert az alkalmazás futtatásához, hanem a Fermi Gamma Ray teleszkópnak a szoftveres tímje elkészítette azt, gyönyörűen leírva, hogy hogyan kell felhasználni, hogyan kell grafikusan futtatni. Az egyik kollégám keresett meg, hogy szeretné így számolni, és a felhőben nagyon gyorsan tudtuk dokeresen telepíteni, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy gyakorlatilag a CLK Cloud-on a projekt indulásától 8 hónapon belül referált cikket tudtunk publikálni. A képen a Vera Rubin Obszervatórium távcsövének az építése látható, ez egy ez évben készült, ez év márciusában készült kép, és ez egy a korábbi nevén az LSST teleszkóp, a Large Surveyor Space Time teleszkóp, ami gyakorlatilag 10 év alatt 500 petabájtot produkál. Ebben az esetben az adatokhoz nem igazán érdemes úgy hozzáférni, hogy mindenki letöltögeti az adatokat, mert hatalmas forgalom keletkezik, hanem itt a data management team egyből arra készül, hogy felhőben futtassa az alkalmazást. Ehhez megvalósíthatósági tanulmányt készítettek, mégpedig oly módon, hogy létrehozták a Science Pipeline-t az Amazon felhőben, illetve OpenStack-es fejlesztői környezetben. Az, hogy ez a pipeline a felhőbe kerül, nem jelenti azt, hogy a kutatóknak, tehát a felhős szolgáltatásokhoz érteniük kell, ugyanis a kutatók egyszerűen webböngészőn keresztül Python notebookokkal el tudják érni mind az adatokat, mind pedig a feldolgozási szoftvert. Viszont egyes országoknak a témjei kapcsolódnak ehhez a projektekhez. A sok közül egyet választottam ki, egy francia csoportot, aki úgy használja a Vera Rubin Obszervatórium megfigyeléseit, ami gyakorlatilag szkeneli az eget, hogy riasztásokat produkál a többi távcső számára, hogyha valami érdekeset talál. És azért is emeltem ki őket, mert gyakorlatilag Lyonban egy OpenStack alapú felhőt használnak, és ott is az OpenStack-en belül Apache Spark-ra építik az alkalmazásaikat. Ez azért emelem ki, mert például az LK Cloud és OpenStack alapú, illetve van Apache Spark-ra épülő több referencia alkalmazás. Akkor az emlegetett élettudományi példák. A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben van olyan projekt, ahol érdekes az, hogy a kis állatkák az egerek mozgását követik. Gyakorlatilag ebből vonják le, hogy az illető egér mennyire stresszes vagy nem stresszes. Ez egy deep learning épülő felhasználás. Itt is kiemelném azt, hogy eleve a GitHubon van publikálva az alkalmazás, másrészt pedig Docker konténerként is lehet telepíteni a Conda telepítés mellett, amivel közvetlenül gépekre lehet telepíteni. Tehát ez is egy modernebb, szoftveres telepítési megközelítést tesz lehetővé. Hála Istennek több területen látom azt, hogy elindulnak ebbe az irányba. Egy másik élettudományi példa, itt a Természettudományi Kutatóközpont agyi képalkotó központjában használják a ephemeri képek elemzésénél az úgynevezett ephemerib vagy FSL szoftverkörnyezetet gyakorlatilag az ephemeri képek elemzéséhez itt összegyűjtve található rengeteg szoftver, amit összehangoltan lehet alkalmazni. Itt a telepítés Python scripttel történhet, nagyon sokan használják, ezért bár a struktúrája a szoftvernek régebbi architektúrát képvisel, mégis elérhetővé teszik szinte mindegyik operációs rendszer, a mindegyiket úgy értem, hogy a Linux és a Mac-es verzió mellett Windowsra is, és vannak olyan fejlesztők, akik elérhetővé teszik Docker konténerként. Ennek a projektnek a keretében ismerkedtem meg a Singularity-val, a Docker konténerek mellett, és nagyon tetszik benne az, hogy sokkal egyszerűbb a konténerben, tehát a saját gépen levő adatokat megosztani, sokkal egyszerűbb védeni az adatokat, és lehetőséget ad arra is, hogy egy HPC rendszerre tudja az ember publikálni a konténerét. Egy kis összefoglaló a szoftverkörnyezetekről, tehát nekem, mint a felhasználónak, illetve felhasználás támogatónak azt tűnik ki, hogy gyakorlatilag minden disziplinának, minden kutató intézetnek megvan az a saját szoftverkörnyezete, amit nap mint nap használ. Ezeknek a telepítése különböző szinteket képvisel. Van olyan, ami régi típusú, tehát mondjuk egy Linux rendszerre több lépésben, akár kódból fordítva, akár szkripttel lehet telepíteni. Ezt én csak telepítgető szoftvereknek hívom. Aztán hála Istennek megjelent az elmozdulás a reprodukálható telepíthetőség felé, ami konténeres szoftverpublikálást jelent, és legújabban azt látni, hogy azokban a projektekben, ahol rengeteg adat keletkezik, a szoftverfejlesztők eleve kódos alkalmazást, kódnatív alkalmazást terveznek. A konténerekkel kapcsolatban azt jegyzem meg, hogy lehet, hogy csak az én tapasztalatom, vagy a kis számú minta esetleg, de azt látom, hogy a kutatók között ritka az, aki jól tudja használni a konténereket. Ez szerintem érthető is, mert mondjuk, hogyha egy grafikus alkalmazást szeretne futtatni, az nem olyan egyszerű, vagy ha GPU-t akar használni konténerből, az se biztos, hogy olyan könnyen megy, illetve probléma lehet a fájlok megosztásával, illetve jogosultságokkal. Mindemellett megjegyzem azt, hogy sokszor jelentkezik az, hogy bár tudják telepíteni a kutatók a szoftverüket felhőben, de szeretnék teljesítményben felskálázni, vagy több adatra kis beavatkozással végrehajtani például az adatredukciót, a futtatást. Most elkezdtem azt az utat bemutatni, hogy hogyan lesz egy referencia alkalmazás, vagy mik azok a motivációs tényezők, amik érthetővé teszik, hogy jó használni őket. Amikor először ismerkedtem a felhővel, gyakorlatilag a dashboardon keresztül hoztam létre gépeket, tehát a gépek létrehozását soroltam föl, hogy létrehozok egy instanszot, ahhoz kell egy volume, ahol az adatokat tárolom, azt a gép létrehozásánál eleve megadom, vagy pedig később hozzácsatolom, a hozzáférésemhez a kulcsomat fel kellett tölteni, szükség van biztonsági szabályok beállítására, hogy hogyan érem el távolról a gépet, és aztán jön az a procedúra, amivel a saját gépemre is fel tudom, mondjuk telepítgetős program esetén húzni az alkalmazást. Azt figyeltem meg, hogy az a kutató, aki saját gépére fel tudja telepíteni az alkalmazást, az gyakorlatilag kis tanulással a kódban is működtetni tudja az alkalmazását, azonban belefuthat különböző problémákba. Itt tapasztalatom szerint ahány intézet, annyiféle tűzfal szabályokkal, és ez néha az elérést gátolja, vagy pedig az adatmozgatást teszi nehézzé. Jó lenne a kutatóintézetek felé valamilyen közvetlen szabványos út a felhőből, illetve a kutatóintézetekből a felhőben. Aztán a grafikus jellegű elérés is néha problémát szokott okozni. Úgy is el lehet indulni egy telepítgetős alkalmazás felhősítésénél, hogy első lépésben konténert hozunk létre belőle. Ebben az úgynevezett kézi módban is lehetséges menteni a telepítési munkát, az instance-ból image-et tudunk létrehozni, snapshotolhatjuk, és gyakorlatilag ezt elmenthetjük, letölthetjük, későbbi felhasználás során újraindíthatjuk. Konténeres alkalmazásnál gyakorlatilag, ha kézzel telepítek, akkor meg kell ismételni az instanszok létrehozását, viszont a telepítgetés helyett már a konténer futtatása jön, ami egy csomó időt megspórol, és ha pedig a projektbe feltöltünk egy olyan operációs rendszer image-et, ahol már a konténer felhasználás telepítve van, akkor még gyorsabban célt érhetünk. Itt a telepítési munka nagy rész már a konténerben van, ez okozza a cloudra történő alkalmazás telepítésének a lerövidülését. A következő lépés, ami elkezdett foglalkoztatni, hogy hogyan tudom gyakorlatilag kódból működtetni az infrastruktúrát. Tehát egy ilyen eszköz például a Stuckey-ban fejlesztett Octopus, tehát amivel vagy a képemre tudom telepíteni, és kliensként el tudom érni a felhőt, és ott gépeket tudok létrehozni, vagy a felhőben hozok létre egy gépet, ahonnan futtatom azt az alkalmazást, amely többi gépet létrehozza. Na most nem elég a gépeket létrehozni, telepíteni is kell. Ezt meg lehet tenni például az Octopusszal, a Cloud Init segítségével, de szét lehet választani a gépek létrehozását és a gépek konfigurálását, és különböző eszközök állnak rendelkezésre. Például meg lehet azt tenni, hogy a HashiCorp Packer csomagjával image-eket építek, és a Packer használata során használok konfigurációs lépéseket, például Ansible segítségével. Itt bemutatok egy táblázatot, tehát hogy hol lehet elhelyezni, tehát a felhőben azokat az eszközöket, amik létrehozzák a gépeket, vagy többre is képesek, létrehozzák a biztonsági szabályokat, hálózatokat, routereket, VPN-eket. Itt látható, hogy igazából két nyílt forráskódú rendszer van, amivel így könnyen találkozhat az ember, az egyik az Octopus, a másik pedig a Terraform. És létezett ez a technológia felhőkkel együtt, az OpenStack hit is ugyanerre képes, vagy pedig a felhőszolgáltatóknak is megvan a saját felhő menedzsere általában.
Jó, hogy egy perc lenne még hátra.
Oké, és akkor ugrok egyet, a Tensor, Ansible, Packer választásával segítettem néhány projektben, az előbb felsoroltakban, és nagy munka létrehozni kódolva egy ilyen alkalmazást, ezen segít a referencia architektúra, ahol a fejlesztők már befektették ezeket az erőforrásokat, illetve folyamatban van egy Slurm ütemező kiépítése, ami a több projektben is segítségre jön. Bár meg lehet találni GitHubon Terraformra, Ansible-re építve, de ez mégsem referencia alkalmazás, mert nincs hol dokumentálva, és nem jön fel azonnal. A későbbiekben álomszinten előfordulhat az, hogy egy-egy intézetnek meg lesz a cloud infrastruktúrája, illetve jó lenne, hogy átjárható lenne, tehát egy projekt át tudna menni egy adott felhasználási fázisban, például, hogyha arra alkalmas supercomputing és HPC infrastruktúrára. Köszönöm a figyelmet!